Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok a Civil Rádió olvasóköre hallgatóinak. A Budaörsi Olvasókör rendezvényén vendégünk volt Huncsik Péter, író és elmegyógyász, aki Dunaszerdahelyről látogatott el hozzánk Komáromba, a monostori erődbe, ahol beszélgethettünk a szlovák belpolitikai kérdésekről és külpolitikáról. Huncsik Péter, mint közép- és kelet-európai ember, nem tért ki a magyar kisebbségekre vonatkozó kérdések elől sem Erdélyben és Újvidéken. Sőt, nagyon sok hasonlóságot lát az anyaország problémáival. Kérdés, hogy szabad-e Budapestről irányítani a kisebbségben lévő magyarok magatartását az immár sajátjuknak vallott szomszédos államokban. A beszélgetésünk előtt átadtam neki, Huncsik Péternek, azt a jegyzetet, vázlatot, amelynek alapján Dési János készített velem interjút a Klubrádióban január 6-án, kedden 9 óra 20 perctől a Reggeli Személy című műsorban. Huncsik Péter utalásai ennek a műsornak a szövegére vonatkoznak. Hallgassák meg Huncsik Pétert.
Köszönöm szépen, nagyon megtiszteltetek, meglepődtem, hogy hajlandók vagytok ennyit utazni, vonatra ülni, késni. Hogy meghallgassátok azt, amit ezek szerint, a dokumentum szerint mindent tudtok. Mindent tudtok arról a témáról, amiről nekem kellene most beszélnem, illetve beszélni fogok, csak újat nem tudok mondani. Ugye én 50 éve vagyok orvos, és abban az első 15 évet belgyógyászként dolgoztam. És egy érdekes jelenségre lettem figyelmes, ültem a rendelőbe, és hallgattam néha betegeket a várószobában, váróteremben, és a beszélgetések körbe úgy néztek ki, hogy nagyon sokszor. És maga mit szed? Mondta, hogy hát szedem a vérnyomás, a vízhajtót, a cukor, ne? Á, semmi, nekem még kell szednem ezt, és hány tabletta az? Hány? 12-t. 12-t? 18-nál vagyok. Mennyi a vérnyomás? A 150, nem, 150, Istenem, ha nekem ennyi lenne, nekem 200. És mentek ezek a licitálások végig, hogy ki van rosszabb helyzetben, és néha azon gondolkoztam, hogy van ebben valami kelet-európai jellegzetesség, hogy a negatív tüneteket és a negatív dolgot hasonlítjuk, és egyfajta élvezkedés abban, hogy nekünk sokkal rosszabb a helyzetünk, mint a tietek. Szóval egy egész érdekes társadalmi-tudományi probléma lenne. Ezt az egészet csak azért mondtam, mert belepillantottam ebbe a jegyzetbe, amit adtál, és azt mondtam, én azzal akartam kezdeni, hogy egy kicsit megfedjelek benneteket. Magyarként mondom, talán megengedhetem, hogy az anyországi magyarokat. Egy visszatérő mániám az, hogy ez a Magyarország, a föld, vagy hogy van ez a Magyarország, a bokrét a kalapján, meg ez Isten kalapján, hogy ez nagyon jellemző a mai Magyarországra is, hogy beszélek kollégákkal, tökéletesen ismernek minden apró kis jelenséget a társadalomban, elmondják az összefüggéseket, amikor arról van szó, hogy te is Szlovákiában ez van, Lengyelországban az van, vagy Romániában az van, akkor jön néhány általánosság. Igen, román nacionalisták ezek ilyenek, meg a szlovák nacionalisták, de mintha egy ernyő lenne Magyarország, vagy egy kerítés lenne, egy fal lenne Magyarország körül, ez a többi, ami kívül történik, az bennünket nem nagyon érdekel. Ezzel akartam kezdeni, mondom, de mikor végigolvastam ezt a jegyzetet, akkor azt mondtam, hogy hát tulajdonképpen néhány dolgot néhány dolgot kihatsz, vagy pontosítasz, akkor tulajdonképpen ez a jegyzet elmondja pontosan azt, hogy mi történik jelen pillanatban Szlovákiában, és milyen gondokkal küzdünk Szlovákiában. Kezdeném a végéről ezeket a dolgokat, mint társadalmi válság, ugye a bírói függetlenség megsértése, az egyetemi autonómia csökkentése, az akadémiai szabadság, a vezérelv általános elfogadása, a kivándorlás, erkölcsi válság, ezek mind pontosan úgy, ahogy ebben a jegyzetben vannak, ugyanúgy ott vannak Szlovákiában is. Szerettem volna azzal is, azt is elmondani az elején, hogy mégis alapinformációként, ugye tudjuk, hogy egy 50 ezer négyzetkilométeres területről van szó, 5,2 millió lakossal, illetve, hogy ez már nem teljesen pontos, mert egy nagyon nagyfokú lakosságcsökkenésről van szó, és akkor látom, hogy népességfogyás gyorsuló üteme Magyarországon. Ugye nálunk 30 évvel ezelőtt évente 100 ezer szülés volt, tehát 100 ezerrel gyarapodott a lakosság száma, az elmúlt 10 évben az általános szám 50 ezer volt, tehát a fele, 50-52 ezer. Ezen kívül a kivándorlás ugyanúgy, mint Magyarországon, ugyanúgy nálunk is ott van. A fiatalok, főleg a tehetséges fiatalok szétrajzanak a világba, világban a kevésbé tehetségesek, elnézni akarok bántani senkit, azok a környező országokban segítő munkákat végeznek, nagyon gyakran a szolgáltatások terén természetesen. Ha a szomszéd Ausztriában, vagy Németországban, Svájcban az ember elmegy lassan az éttermekbe, vagy benzinkutakon, ugyanúgy, ahogy magyarul megszólalhat, szlovákul is megszólal, biztos lesz valaki, aki visszaszól. És ott van, vagy pedig az idősek ellátása Ausztriában, ez egy teljesen mindennapos dolog, aminek az egyik gondja az, hogy én, mint orvos, és ezt nagyon jól tudom, megérezzük abban, hogy a tehetséges, tényleg belevaló nővéreink, asszisztensnőink nagyon nagy számban mennek Ausztriába beteget ápolni, 2,5-szeres, 3-szoros fizetésért. Tehát a dolgoknak egy nagyon nagy része tényleg megtalálható itt. Belepillantottam az első oldalba is, és írod, hogy keleti és déli nyitás. Ugye ugyan erről beszél Robert Fico és a pártja. Egy-két izgalmas különbség azért hál' Istennek van. A legnagyobb különbség, hogy a NER létrehozása nálunk még nem történt meg, és nagyon remélem, hogy nem fog megtörténni. Ez hál' Istennek nem létezik, és a keleti és a déli nyitás kapcsán, hagyd mondjam el, hogy van egy köztársasági elnökünk, ugye, akiben eleinte nem nagyon bíztunk, a Csaputovára talán emlékeztek, ugye, nem nagyon bíztunk, Csaputová lemondott azért, mert nem bírta azt a borzasztó terhelést, ami a funkcióval jár, nőként borzasztó frontális támadások a legvulgárisabb módon, a legprimitívebb módon, brutálisan, hogy támadták a gyerekeink keresztül, is Zsuzsanna Csaputovát, és azt mondta baráti körbe, hogy ezt nem lehet tovább vinni. A köztársasági elnöki hivatalba Ficónak egy régi bajtársa került, aki ugyan konfliktusba került Robert Fico miniszterelnökkel, létrehozott egy új pártot, amely a Fico pártból hasadt ki, és hiszem 14%-ot nyert a választásokon, és mivel nálunk közvetlen köztársasági elnök választás van, Ficóék segítségével ezt a Peter Pellegrini olaszos nevű urat megválasztották köztársasági elnöknek. Én beszéltem vele, egyszer figyeltem a tevékenységét, azt mondtam, hogy egy biztos nem Ficó. Szóval nem az, akitől nagyon félt a mi társaságunk, hogy ugyanaz lesz, mint a miniszterelnök, nem Fico, mondom, egy nyitottabb, egy modernebb típusú ember, és például ennél a kelet és déli nyitásnál nyilvánult meg ez nagyon világosan és egyértelműen, Picóék beterjesztettek egy új alkotmány, egy alkotmány módosítási javaslatot, ahol tulajdonképpen ezt a terminust használták, hogy mind a NATO-nak és az Európai Uniónak ugyan tagjai vagyunk, de nekünk keletre és délre és minden világtáj felé nyitni kell, csak épp a nyugati irányultságot felejtették el, mire épp a köztársasági elnök szólalt föl, és egyértelműen közölte a miniszterelnökkel, a volt barátjával, egy főnökével, hogy itt a nyugati orientáltság a legfontosabb, ezt világosan szögezzük le, és amíg ő hivatalban marad, ebből nem is enged. Tehát vannak apró kis különbségek, de ami a legszörnyűbb, az tényleg ez a szimilaritás, ez a hasonlóság, és hát azt is ki kell mondani, kedves Zoli és mindannyiatoknak, hogy ebben rendkívül nagy szerepet játszik a magyar miniszterelnök Orbán Viktor. Orbán Viktor, aki folyamatosan látogatja a környező országokat is, és csapatai működnek Szlovákiában is, Csehországban is, román kollégák ugyanezt mondták el, tehát egyfajta tréningközpontokat működtet a személyes látogatásán kívül, különféle álneveken, a Corvinus Egyetemnek a tréningközpontjai, a posztgraduális képzés és hasonló, ahol szlovák, cseh és román kollégákat oktatnak, tanítanak, informálnak arról, hogy hogy lehetne ezt a vezérelvű rendszert bevezetni, illetve megszilárdítani az adott országba. Nagyon konkrét neveket ugye mondhatunk, André Babis Csehországban, ez egy nagy vállalkozó, Magyarországon zöld utat kaptak a vállalkozásai, agrárvállalkozásai, épp amiatt, hogy rendkívül soros kapcsolatban áll Orbán Viktorra, és ugyanazt a politikát követi, mint Orbán Viktor, tehát ez a popularista vezérelvű politika. Emellett szlovák ember és a volt titkosszolgálatnak, a kommunista titkosszolgálatnak az ügynöke is, tehát így ennek ellenére a csehek képesek arra, hogy föladják a szlovákokkal szembeni pici lenéző attitűdjüket, mindig ilyen fiatalabb testvérnek tartották a szlovákokat, hogy azt nem mondjam, hogy mentálisan is fiatalabbnak, vagy gyengébb teljesítményűnek. Ez valóban a Csehszlovákia létezésének 100 éve alatt, majdnem 100 év alatt ez tényleg így működött. Ennek ellenére a legnépszerűbb cseh politikus jelen pillanatban ez az Andrej Babis. Szlovákiában kapcsolat Robert Fico és Orbán Viktor között teljesen egyértelmű. A legutóbbi választásokon ugye az történt, hogy Orbán Viktor expressis verbis fölhívta a figyelmet arra, a szlovákiai magyarok figyelmét arra, hogy számára, a Fidesz számára Magyarország törekvéseinek elérése érdekében az lenne a legjobb megoldás, ha minél több magyar szavazna Robert Ficóra. És érdekes módon, hát persze nincs ilyen nyilvántartás, hogy pontosan hány százalék magyar, de körülbelül 15-20% a szlovákiai magyarságnak valóban Robert Ficóra szavazott, tehát az ő szociáldemokráciának nevezett pártjára. Ezt azért mondom úgy nevezett pártnak, mert jelen néhány nappal ezelőtt Budapesten megtartott CPAC, konzervatív kongresszuson fölállt és szónoklatot tartott arról, hogy ő születése óta egy megrögzött notorikus konzervatív ember, aki a konzervatív értékek mellett mindig leteszi a garast, és őt ebből nem fogja senki kibillenteni. Szóval Robert Fico ezzel is hozzásegítette őt a választási győzelemhez, miközben az a magyar párt, ami egyetlen pártként bejelentkezett a választási küzdelembe, 4,3-4,4%-ot ért el, tehát az 5%-os küszöb alatt néhány 1000 szavazat hiányzott, lehet, hogy pont azok a szavazatok hiányoztak, amelyeket Robert Fico vitt el, aki viszont ezeknek a szavazatoknak is köszönhetően jutott el oda, hogy megnyerte a választásokat. Mondhatom tovább a kellemetlenségeket és a problémákat, ami Magyarországot illeti velünk szemben. Az a brutális kisebbségpolitika, hagyd mondjam el így, ahogy van. Ez a cinikus ignoráló, nem is brutális, brutális a végrehajtási módja, de az a cinizmus, az az ignorancia, ahogy a magyar kormány emberei a kisebbségekre ránk tekintenek. Teljesen egyértelműen alá lettünk rendelve a magyar külpolitikai érdekeknek. Ez Romániában nagyon egyértelműen megmutatkozott, ugye, a legutóbbi választás, a Tihanyi beszédre gondolok, amikor Román Viktor egyértelműen kifejezte abbéli óhaját, hogy Magyarország számára milyen kedvező lenne az által megnevezett ember nyerné meg az elnök választást. Szlovákiában megtörtént ugyanez, ugye, a Robert Fico esetében, de ahhoz még hozzá kell tenni, hogy az a hév, amivel a magyar miniszterelnök neki támadt a szlovákiai magyaroknak, kisebbségnek, ez szintén elgondolkodtató, vagy inkább azt mondom, hogy sokkoló. Néhány évvel ezelőtt Dunaszerdahelyen történt meg, amikor a DAC Dunaszerdahely, ez egy első NB1-es foci csapat, nagy MOL támogatással, MOL stadionunk is van, és MOL labdarúgó akadémiát működtet Dunaszerdahelyen Világi Oszkár nagy vállalkozó, aki egyébként a MOL-nak az elnök helyettese, vagy vezérigazgató helyettese, és a szlovákiai finomítónak, a Slovnatnak pedig az elnöke és vezérigazgatója, és a felcsúszott fotball mérkőzésein állandó látogatója ennek a VIP páholynak. Ugye, és mikor átadták ezt az akadémiát, akkor eljött személyesen Orbán Viktor is, és a kisebbségi helyzetet elemezve elmondta, hogy úgy látszik, a hosszú távú kemény munka lassan meghozza a sikereket a kisebbségpolitika terén is. Ma már csak egyetlen tövis van a körmünk alatt, ezt úgy hívják, hogy híd. Na most ez a híd párt volt az, amit jó magam is aktív létrehozója voltam, erről írtam évekkel ezelőtt, hogy igenis meg kell találnunk azt a liberális szellemiségű szlovák értelmiséget és választópolgárt, akitől csak a nemzeti elv választ el a nyelvre, különben mindenben együtt tudunk működni. És ez valóban sikerült is létrehozni egy ilyen pártot, és ez a párt két választási cikluson keresztül jól működő pártként ott volt a parlamentben, és kimondottan fontos pozíciókhoz jutott a kormányban és a parlamenti munkában is. A külügyi bizottság elnöke, a gazdasági miniszter, egy ideig az iskolaügyi és kulturális miniszter is ebből a pártból volt. Szóval sorra dőltek azok a elképzelések, hogy a szlovákok soha nem fogják a kultúra, az iskola intézését átadni, nem bíznak bennünk, és a többi. Bíztak, vagy a helyzet úgy hozta, hogy átadták ezeket a funkciókat, és normálisan működött a párt, és tényleg egy népszerű párt lett belőle ebből a híd nevezetű konstrukcióból, mindaddig, még a magyar kormány rendkívül aktív, romboló, erodáló működése tönkre nem tette ezt a pártot. Lugár Béla visszavonult, és ők voltak az a tüske, amit így nevezett meg a magyar miniszterelnök, hogy ők az utolsó tüske, ami még a körmünk alatt van. Hát szóval azóta nincs tüske, de azóta nincs parlamenti képviselet sem. Tehát második ciklusban vagyunk úgy, hogy nincs parlamenti képviselet. Egyébként az Orbán Viktor által támogatott párt 12 évig nem jutott be a parlamentbe, 12 éven keresztül nem jutott be a parlamentbe, miközben ez a Híd nevezetű vegyes párt, ez a liberális párt ott volt a parlamentben. Szóval a szlovákiai magyarok nem igaz, hogy csak etnikai módon gondolkodnak, nagy részük igenis ezt a pártot támogatta, magyarul rádöbbentek arra, hogy a liberális demokráciában nem lehet együttműködés nélkül semmifajta eredményt elérni. Nem tudom, miért frusztrálta ezt mondjuk, vagy frusztrálja ezt továbbra is a magyar kormányt és a magyar lakosságnak egy részét is, hogyha akarok egy iskolai reformot, ami nekem kisebbségének fontos, vagy egy gazdasági intézkedést elérni a parlamentbe, hiába van nekem a 10 képviselőm a 150 tagú parlamentben, kellenek hozzá a kollégák. Tehát ez az együttműködés az, ami a liberális demokráciában lehetővé, egy egyedül ezt teszi lehetővé, hogy parlamentáris úton az ember valamit elérjen. Hogy mi ebben az árulásnak a faktora, vagy mi ebben a nemzetföladásnak a veszélye, azt én nem tudom megérteni, fogalmam sincs, hogy honnét. Valószínű az egész magyar gondolkodás, hivatali gondolkodás, vagy hivatalos gondolkodás ebben áll, vagy van benne foglaltatnak ezek a dolgok. Értem az alatt, hogy nyelvészetileg, ha elemezzük a kifejezéseket, a kisebbségekkel kapcsolatos kifejezéseket, akkor ilyen dolgok jönnek elő, hogy harcolnunk kell a kisebbségi jogokért, nekünk kell kivívni egyedül a mi jogainkat, bennünket senki nem ért meg, és nekünk kell. Végig ez a militáns hang, nem, amit a világi Oscar nevezetű barátom úgy vett át a fociba, hogy bástyákat kell építenünk, és a bástyákon, Dunaszerdán, és a bástyákon harcolva fogjuk megvédeni európai futballba bástyákat állítani, és a bástyákkal lövöldözve védjük meg. Hát nézze meg valaki a legújabb foci meccseket, nincsenek bástyák, és nincs semmifajta ilyen baromság, már elnézést kérek. De ez beleivódott a közgondolkodásba, és ebből az egészből számomra csak az jött ki, amit jó 12 évvel ezelőtt megírtam. Egy etnikai immundeficites állapot elérése. Ez alatt az etnikai immundeficites állapot elérése alatt azt értettem, hogy Orbán Viktorék nem tudnak szabadulni attól az elképzeléstől, hogy mi ott Pesten pontosan tudjuk, hogy mire van szükségetek, mi ismerjük a helyzetet, nekünk megvannak a szakembereink, nekünk megvannak a módszereink és kipróbált technikáink, mi majd elkészítjük nektek a tervezetet arra, hogy hogyan is kellene élnetek, választanatok és a dolgaitokat intézni. Ezzel létre nagyon sokan elfogadják ezt a klasszikus elvet, hogy a kisebbség dolga az, amit hirtelen nem tudom, pedig annyit szoktuk írni, hogy védjétek a templomot és az iskolát. Nem tudom, kinek a bátségből van.
Remény is.
Így van. Ugye? Ami valószínű voltak helyzetek, amikor ez volt a lényeg, hogy védjétek a templomot és az iskolát, de mai világ jóval bonyolultabb ettől, és sokkal több mindenre kellene odafigyelni. A kisebbségtől viszont a közgondolkodás, a többségi gondolkodás azt várja el, hogy tényleg védjétek az iskolát és a templomot, csináljatok fesztiválokat, táncoljatok, énekeljetek, kórosok legyenek, népdalfesztiválok legyenek és hasonló. A többivel ne törődjetek, azt majd elintézzük mi. Jelen pillanatban egyébként ez zajlik. Az zajlik, hogy a kisebbség feje fölött Robert Fico és Orbán Viktor közvetlen tárgyalásokat folytatnak, és nincs is konfliktus, de nincs is előrelépés. Nincs semmi olyan, ami irritálná a mindennapi, tehát a mindennapi embereket, hogy lám-lám a szlovákok megint ezt és ezt teszik. Nem. Mi nem reagálunk itt Szlovákiában bizonyos magyarországi dolgokra, és elvárjuk itt Szlovákiában, hogy Orbán Viktor bírálja Robert Ficót, egy ilyen látszólagos békességben zajlanak a napjaink, anélkül, hogy bármi jelentős változás történne Dél-Szlovákiában, vagyis a kisebbségek körében. A kisebbségeknek a tehetségesebb gyerekei, ahogy mondtam már, külföldre távoznak, nagy részük Magyarországra távozik, vagy ott is végzi az egyetemet, ami nagyon szép lenne, ha ott végzik az egyetemet, és utána visszajönnének. 95%-uk nem jön vissza. 95%-uk Magyarországon marad. Itt Komáromban ugye létrejött egy egyetem, a Selye János Egyetem, aminek egyetlen egy nagy bökkenője van, magyar nyelven oktat, menedzsmentet és hasonló. Ezek a fiúk, akik elvégzik a Komáromi Egyetemet, azok Szlovákiában nem rúgnak labdába. Azoknak a döntő többsége Magyarországra távozik, és Magyarországon fut be bizonyos karriert. Jól tanulnak ők, nincs velük semmi baj. Csak épp az paradox módon, épp az jön ki ebből a döntésből, hogy ezeket az egyetemi végzősöket, mintha magunknak képeznénk, mondja a magyar kormányzat, küldünk tanárokat, adunk pénzt, azok meg aztán úgyis visszajönnek hozzánk. Tehát megvan a gesztus, szépen néz ki ez, mint egy csokor virág, de tulajdonképpen az ember egy kicsit jobban belenéz a virágcsokorba, látja, hogy ott bent már rohadnak, vagy hull a levele a virágoknak, vagy a szirmai, szóval nem annyira díszes ez az ajándék, ahogy látszik. Ez a kisebbségi politika rendkívül fontos, ezt tessék nekem elhinni, hogy rendkívül fontos, mert tényleg minőségi különbség állt be az elmúlt 10-15 évben, kisebbségi emberek gondolkodása, viselkedése, értékrendszere és a többségiek között. Azt kell látnunk sajnos, hogy a szlovák fiatalok elhúznak mellettünk. Elhúznak mellettünk, különféle szakirányultságokat tanulva, Nyugat-Európára tekintenek, exchange program, tehát ilyen programokat ott vesznek részt, hát bizony különbségek vannak az iskolarendszereket, mikor az alap- és középiskolákat is összehasonlítjuk. Most higgyék el nekem, hogy ebben az összehasonlításban az, hogy rosszabb eredményt érünk el, az nem csak a szlovák nacionalizmusnak a bűne. Ezt szeretném ezzel az egésszel hangsúlyozni, hogy megint jön ugye az a bevett dolog, hogy a szlovák nacionalisták nem engedik meg azt, hogy mi itt fejlődjünk, és a többi, és a többi, és ilyenkor mindig előjön egy-két példa, hogy látjátok, mi történt itt, és ott megvertek egy embert, és ez azt mondta, és azt mondta. Ezek a dolgok nem ezek a dolgok folyásolják be, vagy hatnak erős módon a kisebbség viselkedésére, hanem elsősorban az, amit Budapestről kapnak egyfajta instrukcióként. Hogy így csináljátok, úgy dolgozzatok, ez legyen és az legyen. Ez egy rendkívül elkeserítő számomra, tényleg egy elkeserítő dolog. Egyetlen magyarázatát csak abban látom, hogy a budapesti kormányzat egyértelműen úgy értékeli a helyzetet, azért vagyunk mi itt az anyaország élén, hogy gondoskodjunk rólatok is, és a gondoskodás úgy van, hogy ez a paternalista elven működő gondolkodás, tegyétek azt, amit mi elvárunk tőletek, és akkor minden a legnagyobb rendben lesz. Igen, jönnek bizonyos támogatások kisvállalkozók számára, ez az, ahol nagyon meg lehet nyerni az embereket, nyilvánvaló valaki kap egy rotációs, vagy milyen rotor, ezt a gépet, ugye, egy kis traktort, vagy nem tudom, hát természetesen élete végéig hűséges támogatója lesz a magyar kormánynak és kormányzatnak, de a dolog lényegét nem ezek a kis traktorok, nem ezek a mezőgazdasági kisgépek fogják megoldani, és különféle ilyetén támogatások, hanem tényleg ennek az együttműködésnek a minőségi megváltoztatása, nem mennyiségi, minőségi. Tényleg egyenrangú szintre emelni, magamhoz fölemelni a kisebbséget, ez lenne a feladat. nem pedig az, hogy a kisebbség csak ott maradjon, tegye azt, amit kell, a templom és az iskola körül, a kultúra körül, és majd mi gondoskodunk a többiről. Tudjuk, az etnikai immundeficites szindrómát én abban, a lényegét abban láttam, hogy egy így felkészített kis